Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat Pénteki podcastjébe. 3 óra van, és mi hárman ülünk itt a Nyugat stúdiójába, hogy megbeszéljük a hét aktuális eseményeit, meg egyébként is beszélgessünk. És a mai beszélgető társunk egy régi ismerősünk, dolgoztunk mi már együtt, igaz, Salamon Júli?
Igen.
Szóval bemutatom nektek Salamon Júliát, aki önmagát civil aktivistaként és kulturális munkásként apostrofálja, de emellett, ha jól tudom, te a doktori iskoládat végzed.
Igen, a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek vagyok a doktorandusz hallgatója, tehát én művészetből doktorálok.
És tanítasz itt még a...
Igen, az ELTE vizuális művészeti tanszékének vagyok óraadója most már 18 óta, úgyhogy ez egy állandó aktivitásom.
Időnként részt veszel tüntetéseken?
Igen, illetve közösségi eseményeket szervezek, ezek néha kulturális vonatkozásúak, itt Szombathelyen is rendszeresen aktív vagyok ilyesmivel, vagy Budapesten, illetve van, amikor kifejezetten közéleti témák mentén próbálok véleményt artikulálni adott esetben közösségi események szervezésével.
És a magyar választásokat koordináló és civil ellenőrzését végző AHANG-nak vagy az egyik munkatársa.
Igen, az AHANG-nak vagyok az egyik megyei koordinátora, és ez egy kifejezetten egy projekt munka, ami értelmszerűen áprilisig szól ez a megbízatás.
Salamon Júlival, Józing Tóni kollégámmal beszélgetek. Én pedig.
Mivel írod a doktoridat, bocs?
Hú, ez elég keményben melegítés lesz a podcastnak. Elmondom egy mondatba, aztán szerintem térjünk át a hétnek a híreibe. Én kifejezetten közösségi művészettel foglalkozok, és az érdekel, hogyha van egy olyan terepmunka, ahova mondjuk antropológusok, különböző tudományos háttérből érkező figurák mennek, mondjuk ilyen térségfejlesztés, vagy valamilyen szociális ügynek az artikulálása, akkor mondjuk egy ilyen soft terepmunkába alkotó hogyan tud bemenni, és hogy mondjuk az ő művészeti szerepe hogyan változik egy ilyen együttműködésbe. Elég sok olyan kortárs művészeti példát ismerünk, ahol vagy művészek kezdeményezik, vagy adott esetben más tudományos háttérből érkező figurák mennek le egy adott közösséghez, és dolgoznak ott közösen. És ez érdekel, hogy ezt hogyan lehet minél érzékenyebben, minél helyi témákra jobban reagáló módon csinálni, és hogyan lehet mondjuk úgy együttműködni például egy antropológusnak, meg egy művésznek, hogy a szakmai érdekek így előre vigyék az adott ügyet, ne sérjen senkinek se a szakmai tudását, tehát ilyesmikkel foglalkozok. Ez egy elég vékony szelete a kortárs művészetnek, azt hiszem, de most még csak a képzésem felénél tartok. Majd hívjatok be 2 év múlva, és akkor remélem, hogy sok izgalmas projekt lesz mögöttem, amiről tudok mesélni.
Szóval Salamon Júlia egy jó indulatú művészeti provokátor, ha jól veszem ki a szavaiból. Szóval Józing Tóni kollégámmal kérdezem, vagy beszélgetek Júlival, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, és ahogy megszoktátok, ezt az adást élőben közvetítjük a Facebookon, aztán visszanézhetitek a YouTube csatornánkon is, és mivel élőben vagyunk, mondhatok véleményt, és kérdezhettek tőlünk. Ennél az asztalnál most tulajdonképpen 2 pedagógussal ülök együtt. Józing Tóni kollégám is tanít és tanított, és Salamon Júli is, és az utóbbi hetek egyik fő témája egyértelműen a pedagógus sztrájk, vagy a pedagógus demonstráció. És én azt mondtam nektek, hogy próbáljuk egy kicsit megmagyarázni, hogy mi is ez, miért nem sztrájk igazából, miért demonstráció, vajon mennyien vesznek ebbe részt, mit tudnak elérni, és egyáltalán mennyire mozgatja meg ez a magyar pedagógus társadalmat. Ki kezdi?
Júli kezdem. Júli.
Hát ugye szerintem így fókuszálhatunk így a megyére. Ugye az elmúlt másfél hétben azt is láttuk, hogy Szombathelyről, illetve több, akár kisebb települési iskolából is valaki gördülő sztrájknak az eszközével is éltek. Voltak olyan iskolák, ahol ténylegesen megvalósult a sztrájk, és voltak olyan iskolák is, amelyek inkább mondjuk vizuális kommunikációs eszközökkel, mondjuk egy közös fotó elkészítésével az iskola homlokzatára, ablakába különböző feliratok, mondjuk a sztrájk alapjog egy ilyen visszatérő mondata volt ennek a szolidaritási akciónak, tehát hogy eltérő léptékben kapcsolódtak be a közoktatásban résztvevő általános iskolák, illetve középiskolák, tehát azt gondolom, hogy tanári karonként, iskolai közönségenként eltérő az, hogy ez milyen léptékben valósult meg, ami még talán egy gondolat ehhez a zárásként, hogy az iskolának a szülői közössége is azt gondolom, hogy érdekes, hogy hogyan vállalt mondjuk ebbe a szerepet, hiszen értelemszerűen akkor tudnak a tanárok egy sztrájkot megszervezni, hogyha mondjuk a szülők, ugye ők, ha jól tudom, akkor 3 napot tudnak a közoktatásba igazolni a gyermekük számára, mondjuk nem tudom, a síszünet, meg az ilyen típusú apropókból szokták ezt a szülői igazolást ugye igénybe venni, és hogyha egy szülő tudta azt vállalni, illetve meg tudta oldani mondjuk a családon belül, hogy mondjuk a gyermek nem menjen be a mondjuk 16-án az iskolába, és mondjuk ez egy, nem tudom, 85% fölött az iskolához kapcsolódó szülői közösség ezt meg tudta tenni, abban az esetben gondolom azt, hogy érdemben a sztrájk meg tudott valósulni, és akkor tényleg azt látjuk, hogy adott esetben 50-60%-os tanári kari részvétellel is bele tudtak a pedagógusok állni a sztrájkba.
Mit gondoltok egyébként, hogy ennek a, mert azt mondtad, fontos elem volt itt a szülő, hogy a szülők mennyire vállalnak ezzel az egésszel szolidaritást. Mit gondoltok erről, hogy a magyar társadalomban mennyire akarnak szolidaritást vállalni a tanárokkal?
De az a, közben azon gondolkodtam, megértem ezt a cikket, és meglátottak többen az utcán egyébként.
Akkor beszéljünk arról, hogy milyen cikket írtál meg. Ugye a múlt héten írta a Tóni egy publikációt, aminek az volt a címe, ha jól emlékszem, és fel is írtam magamnak, ha valamit nem lehet megbocsájtani az Orbán kormánynak, az a magyar közoktatás lezüllesztése.
Ezt abban is így gondolom egyébként, tehát ezzel továbbra is vállalom minden sorát, vállalom, amit ott leírtam. Csak mondom, többen megállítottak, és néhány dolgra felhívták a figyelmet. Az egyik azt megállított az utcán egy szakgimnáziumnak a vezetője, és akkor ő mondta, hogy és igazából valamennyire ez így félrevezető ez a cikk, abban a szempontból, hogy a magyar, mit is értünk magyar közoktatáson, tehát hogy mi a definíció, és értem benn vannak egyáltalán a szakgimnáziumok, szakképzők ebben, vagy nincsenek, az azért érdekes két dolog miatt. Az egyik az, hogy ők nem tartoznak az EMMI-hez. Néhány évvel ezelőtt ugye szétkapták ezt a rendszert, ami szerintem önmagában hiba volt, de ez most tényleg részletkérdés. A másik pedig az, hogy és én voltam több ilyen szakgimnáziumban, ahol szolidaritás vállaltak, egyébként választhatja ilyenre, azért, mert ők nem tartoznak, tehát ők papíron nem pedagógusok.
Tehát ők nem sztrájkolhatnak, legfeljebb szolidaritás, tehát ők nem csinálhatnak pedagógus sztrájkot, mert nem pedagógus.
Nem pedagógusok. És ez egyik.
Hát tehát nem a klikka foglalkoztatójuk.
Nem a klikka foglalkoztatójuk.
Hanem, hogy mi az ő megnevezésük? Ők oktatók?
Oktató talán, vagy valami hasonló?
Hát igen, mondták. Szakoktatók. Bent, hogy abban a klasszikus értelmében pedagógusok.
Persze, ugyanúgy tanált.
Csak igen, mondjuk a Innovációs Minisztérium alá tartoznak, ez ugye szakterületenként változik, hogy mi a profi a szakiskolának.
Vagy a Mezőgazdasági Minisztérium, de különböző minisztériumok alá tartoznak, és az ő, tehát az adott ezek a szakgimnáziumok és szakközepek, ezeknek a működése teljesen eltér az EMMI alatt lévőktől, inkább, tehát az ő működésük, tehát ők valamilyen nagyobb szabadságot kapnak, és valamilyen jobban működnek. Hátrányuk ugye az, hogy akik ott dolgoznak, ők többé nem közalkalmazottak, de amikor én beszéltem tőlük, mondtam, hát nem vagytok többé közalkalmazottak, azért az a védelem szempontjából az hátrányos, hogy kivédene meg minket. Tehát igazából őket nem nagyon érdekli ez, mert gyakorlati jelentősége nincs, de pénzben, egyéb dologban picve jobban működnek, sőt, valami kicsit, ami sokkal jobban működnek, mint az EMMI alá tartozók, és ezek az iskolákban ezért sokkal kisebb a sztrájkra, meg a demonstrációra és egyébre való ilyen hajlandóság. Tehát egy picit ők másként működnek, azt lehet, hogy később ebből gondok lesznek, vagy feszültségek lesznek, hogy ők nem tartoznak, nem közalkalmazottak, tehát egy picit olyan fura jogállásúak, de ezt tisztázni kell. A másik pedig az, hogy a szülők hogy állnak hozzá. Tehát van olyan iskola, hogy gyakorlatilag 100%-ban, vagy nagyon, ahol én jártam kint, most mondtam a neveket is, a Nagy Lajosban vagy az Rigyénben, tényleg a szülői közösség az nagyon a tanítást lett mögé áll, de hallottam is, nem akarok neveket mondani. Korábban is voltak súrlódások a tantestület és a szülők között, most hogy ki kezdte, ki nem kezdte, ott viszont nem feltétlenül értenek egyet a szülők azzal, na megint valami van az iskolában, hát most ez ezért volt, ezért nem tudtam járatni, most ezért mindig kitalálnak valamit. Tehát valószínűleg, hogy ez tehát a részletekben azért sok minden megbúvik. Önmagában, amit írtam, hogy a kormány felelős a közoktatásnak az EBEK 30-ra juttatása, továbbra is vállalom, de ettől függetlenül célszerű megnézni iskolánként, hogy mi is történik pontosan, és azért nem célszerű általánosítani, hogy eddig.
Más a mozgásterük tényleg az iskoláknak.
Más a mozgásterük ezeknek a közepeknek, igen.
Mert akkor nézzük meg, bocsánat, hogy azt mondod, az általános iskolák nehéz helyzetben vannak, akkor erre vonatkozik a lezülesztés. Meg
ott
mert...
is nagyon már, tehát ott akkor is iskolák az... között is hatalmas különbségek vannak.
Úgy nagyba. A szakképző iskolák jobb helyzetben vannak, igen. És milyen helyzetben vannak a felsőoktatási intézmények?
Hát a felsőoktatási intézményekben, tehát ők nem közalkalmazotti státuszban vannak olyan értelemben, tehát ők nem a klikk alá tartoznak értelemszerűen, hanem ugye tehát az egyetemeknek hát vagy van autonómiája, vagy alapítványi átszervezésben vannak, mondjuk a Szombathelyen működő eltesek, az nem alapítványi fenntartású iskola. Tehát, hogy ez, tehát mondjuk egyébként annyiban van egy érdekközösség, vagy lehetne egy ilyen közös platform, hogy amúgy az egyetemi oktatóknak a bérezése is
pont erre gondoltam, pont erre gondoltam.
És még talán az is egy érdekes, hogy ugye értelemszerűen, bár szerintem fogunk arról beszélni, hogy nem csak a bérkérdése a sztrájknak a központi motivuma, nyilván erről van a legtöbbet szó így a médiában, de hogy mondjuk van egy szorosabb kapcsolat is a felsőoktatás esetében, azok az intézmények, amelyek tanárképző profilúak, ott értelemszerűen azok az jelenleg osztatlan 5 éves képzésbe tanuló pedagógus hallgatók, akik a pályára készülnek, és nem döntötték el az iskola egyetemi éveik alatt, hogy pályát elhagynak úgy, hogy be se lépnek a pályára. Értelemszerűen az ő motivációs rendszerük erősebb arra, hogy mondjuk szolidaritásukat fejezzék ki a közoktatásban dolgozók leendő kollégáik felé. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen kapcsolódás, de tényleg az egyetemi bérek is gyalázatosan alacsonyan vannak.
Mennyi az átlagbér vagy a kezdőbér most egy felsőoktatási
hát, ugye ez,
intézményben?
Úgy, ez az ugye tudományos fokozatottól függ, tehát ugye alap az, hogy rendelkezel doktori végzettséggel, egyébként az egyetemeken is szerintem van egyfajta ilyen munkaerőhiány, mármint, hogy sok esetben van az, hogy valaki adott esetben státuszba, tehát főállásba úgy tanít egyetemen, hogy doktorandus hallgatóként, mondjuk ez egy bevett ilyen gyakorlat, és akkor nyilvánvalóan a béred az úgy változik, hogy mondjuk van-e habilitáció, tehát hogy a tudományos pályádon te hol tartasz, mondjuk van-e nagy doktorid, értelemszerűen az egyetemi kinevezéseid is ettől függően fognak változni, és a bértáblán így tudsz feljebb lépkedni, de hogy tényleg ilyen 200-300 ezer forint alatti bérekről beszélhetünk adott
netto
esetben.
Netto brutto, hát ez
az... Én nettóról beszélek. Uh-huh. Tehát, hogy tudom, hogy az aldi pénztárosokat már nagyon sokat, már egy metafora lesz ez, de hogy, tehát, hogy tényleg az a fajta ilyen adminisztrációs tár adott esetben, mondjuk egy tanszékvezető munkájához kapcsolódik, ilyenkor sokszor pályázatokat kell írni egy tanszékvezetőnek, tehát nem csak az óráknak a megtartása, és akkor nem beszéltünk az arra való felkészülésről, vagy mellett a tudományos tevékenység folytatásáról, egy csomó ilyen menedzsment feladat is lehet az egyetemi hallgatóknál, azért, hogy a jellemzően forráshiányos tanszékekbe próbáljanak amúgy a hallgatók érdekében pénzt behúzni, nem tudom, tanulmányi kirándulásra, kötetek, könyvek vásárlására, szóval, hogy így ez is egy elég nehezített terep, de szerintem most talán térjünk
igen,
vissza
a Tóninak visszaadjuk.
Mi a kérdés?
Azt mondtad, hogy sokan találkoztak veled, és véleményt nyilvánítottak, és azt mondták, hogy ne keverjük össze a dolgokat, mert a szakképzés más, mint az általános iskola. És azt is mondta a Júli, hogy, vagy Júli, hogy szólítsalak? Júli megfelelő. Hogy nem elsősorban a bérkérdése, és akkor csak úgy zárjuk le, hogy látjátok ti, aki közelebb vagytok az oktatáshoz, hogy ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet a béren kívül, mit kellene tenni?
Hát ezer dolgot. Tehát, a Júli is tudja, és itt ülnénk estig itt elmondanánk, hogy... Nem, szerintem én úgy gondolom, hogy kellene először is egy vízió ehhez. Mint ahogy minden dologhoz, amit előbbre akarsz vinni. Tehát kellene vagy egy minisztériumi, vagy egy ilyen szép össznemzeti, valami, mit akarunk kezdeni az oktatással, hogy kiket szeretnénk látni, akik kijönnének az iskolákból 10-20-30 év múlva. Erről semmi, tehát senki nem beszél erről, pedig ennélkül nagyon-nagyon nehéz bármit. És ha van egy ilyen víziónk, hogy mit szeretnénk milyen emberfőket szeretnék, milyen tudással rendelkező polgárokat szeretnék látni 10, 20, 30, 50 év múlva, és akkor erre föl kellene építeni magát a rendszert. Tehát ehhez képest teljesen mindegy, hogy nem teljesen mindegy, de hogy az, hogy mennyit keresnek a tanárok, azt lehet változtatni holnapról, kinevezek, átcsoportosítom, nem tudom, honnan a film alaptól, vagy akár honnan a stadion, valahonnan áthozom, hogy kicsit populista legyek, és akkor megvan a pénz. Viszont az, ami nem találják azt ki, nem találjuk ki legalábbis a szándékot, hogy ezzel valamit szeretnénk kezdeni, addig itt igazából semmi nem fog változni.
Csak így mellékérdés.
Vannak-e projektorok, vagy nincsenek, teljesen mindegy.
A filmalapot említetted, és eszembe jutott. Nem tudom, végül is eljutottunk oda, de remélem majd eljutunk oda, és a Nyugat tudósít róla. Mennyiből is forgat Rákai Filip most filmet, aminek az egyik helyszíne a Jáki templom?
Az a Rámbulás projekt, ő forgatja
szó. Igen, ő a rendezője, Rákai Filip. De nagyon hatalmas összeg a remékszer.
Én csak azt mondom, hogy mennyi egy kezdő pedagógusnak a bére, azt szívesen elmondom, de...
hogy a Rákai Filip mennyi...
A Rámbulak költségvetését, ezt nem tudom.
Iszakánként
a Jákitemplomba forgatják. Mennyi a költségvetés?
Nem tudom, de mikor beszéltünk arra, hogy kimegyünk tudósítani róla, hogy forgatják ott a filmet, és Rákai Filip hogy rendezi ott, akkor tudom, hogy valami hatalmas összeg. Tehát én ilyen 2-3 milliárd lehetséges az, de valami...
Több még több.
Teljesen reális a filmgyártásban. Igen. Ráadásul autentikus helyszínen, örökségi helyszínen. Pont azt hiszem, a statiszták e hétnek a végén lehet, hogy éppen most már a helyszínen tartózkodnak, azt lehetett hallani így a városban.
Okay. Tehát, hogy fantasztikus összegből forgatnak filmet az Aranybuláról, bár én nem értem pontosan, hogy ez mi, tehát, hogy valami új ideológia szerint ennek sokkal nagyobb jelentősége van, vagy valami fantasztikus, vagy egy új történelmi korszakot fedeztek
fel. Oké, jó. Tehát én már ezeken túl vagyok, szerintem sok hasonló polgár egyetemben, hogy nem.
Én egyébként nem vagyok ellenem mondjuk a nem tudom, történelmi játékfilmek ellen. Az kérdés, hogy mennyire kvalitásos lesz a film, az egy érdekesebb kérdés, hogy milyen referenciák alapján ki mit hol rendez. Még gyorsan reagálok arra a kérdésre. Azt szerintem az egyik legérdekesebb kérdés, pont a héten két napja volt alkalmam beszélgetni pedagógusokkal, illetve pedagógia szakos hallgatókkal, tanítókkal, illetve szakpárral rendelkezőkkel, és azon gondolkodtam, hogy végső soron a közoktatásnak az egyik kimenete, hogyha mondjuk valaki nem szakképzésbe vesz részt, az értelemszerűen az érettségre való felkészítés, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy mondjuk az érettségi milyen viszony, ugye ha valaki érettségizik, véletlenül szeretne tovább menni a felsőoktatásba, és az érettségén számon kért tudás a sokszor köszönő viszonyban sincsen akár egy egyetemi első szemeszternek a tudásanyagával, és kérdés, hogy tehát ugye a két terület közötti összehangoltság, ugye régen felvételi, szóbeli felvételi volt az egyetemekre, bizonyos képzésekben most is van gyakorlati felvételi, vagy elbeszélgetés, elméleti feladatok megoldása, de ez elég ritka. Tehát én mondjuk a művészeti képzésről tudom, hogy ott van 3 forduló. De ugye az érettségén számon kért, mondjuk egy matematika emelt érettségire, ha valaki elmegy, lehet, hogy heti 7 órára jár fakultációval együtt gimnáziumba, és akkor mondjuk bekerül egy műszaki képzésbe, és annak a megszerzett tudásnak lehet, hogy csak a töredékét tudja használni, vagy lehet, hogy az első 2 hónapban tud belőle hasznosítani valamit. Szóval, hogy én ebbe érzek egy ilyen fontos kérdést, miközben a kompetenciafejlesztés, tudom, hogy egy kulcsszava a korunk, nem tudom, közbeszédének az oktatással kapcsolatban, de hogy tényleg az van, hogy a, nem tudom, analfabetizmus, digitális analfabetizmus jelensége, az így annyira kőkeményen velünk van, de hogy én magam, akik kora 20 évesekkel dolgozok sokszor, és felsőoktatásba járnak, mondjuk kérdés, hogy egy motivációs levelet hogy kell megfogalmazni, és nem feltétlenül azért, mert nincs meg hozzá a szellemi háttér, sőt, adott esetben megvan, csak mondjuk az iskolában mondjuk az irodalomtörténet oktatás helyett nem kevés idő jut az ilyen pragmatikus dolgoknak a begyakoroltatására, holott a munkaerőpiac szempontjából relevánsabb lenne ez mondjuk ez a képesség például.
Ez egy nagyon kényes kérdés, Júli, mert el lehet jutni ahhoz a változathoz, ami azt mondja, hogy általános műveltségből semmit nem kell átadni a gyerekeknek, és vannak olyan tantárgyak, irodalom, meg hát az ének az maga, hát a szörnyűséges ott. Tehát, hogy azt mondják, hogy csak olyan tantárgyakat tanulj, amit majd tudod, mi leszel, és amit pontosan tudsz hasznosítani a munkahelyeden, az iparban, ahol te tanulsz. De én meg úgy gondolom, hogy ha ezeket a tantárgyakat kihúzzuk a gyerekek alól, akkor a fél tudásukat, vagy képességeket, vagy érzelmi hátterüket és érzelmi világukat húzzuk ki, és akkor nem is tudom, miket nevelünk a gyerekekből. Tehát, hogy azt nagyon meg kellene nézni, hogy bizonyos korú gyerekeknek mire van szükségük, és lehet, hogy valóban el vannak árasztva nagyon sok irodalomelméleti dologgal, és nem így kellene tanítani az irodalmat, de én abban biztos vagyok, hogy mondjuk 8. osztályig tanítani kellene irodalmat, mert nagyon fontos dolog az, hogy ugye nem olvasnak. Tehát, hogy valamit olvassatok, vagy legalább játszatok drámaszituációs játékokat, vagy valahogy fejleszék már az érzelmedet, mert annyira nem tudnak ráhangolódni a világra egymásra, és annyira érzelmileg szűkek ezek a gyerekek, akik kijönnek a világból, hogy aztán ne csodálkozzunk, hogy különböző élethelyzetekbe, ha neki megyünk egymásnak az utcán, nem tudunk hogyan reagálni. Tehát megszűnt a reagális képességünk a másik emberre, a másik ember érzelmeire.
Maximálisan egyetértek veled, és pont egyébként, amit pont az egyik pedagógus hallgató 2 napja mondta nekem, hogy mondjuk az érzelmi intelligencia fejlesztése, ez mennyire egy nem hangsúlyos kérdés, amikor a tanteremben vagyunk, és távol áll tőlem, hogy ilyen piac alapon gondolkodjak az oktatásról, és abszolút egyetértek veled, hogy szerintem nem csak az ilyen pragmatikus készségeket kell átadni, viszont mondjuk, ha bejött így az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, például az, hogy mondjuk valaki hogyan fog tudni mondjuk a munkahelyén együttműködni a kollégáival, mennyire lesz konfliktuskerülő, mennyire lesz sértődékeny, etc., az igenis mondjuk egy humán tárgyaknak az oktatásában egy ilyen lecsapódó valami, és pont ezért most, hogy ez nem tudom, versek olvasásán keresztül, vagy egyéb tevékenységeken keresztül zajlik, az igazából egy ilyen részkérdés, de hogy szerintem is hangsúlyt kell erre fektetni, úgyhogy egyetértek veled. Szóval nem azt akartam mondani, hogy sútba kell dobni az egész Adam történetet, csak azt is megjegyeztem, hogy az érettségin számon kért kérdések, mondjuk, hogy valaki felismeri a Csokonai Vitéz Mihály portréját egy metszetről, ami mondjuk nekem szívügyem, mert vizuális kultúrát tanítok, de kérdés, hogy mondjuk, ha ő utána tovább megy valahol a felsőoktatásban, mondjuk egy közgazdás szakra, akkor ez a kettő milyen viszonyrendszerben van, és vegyük hozzá, hogy még a technológiai környezet is marhára megváltozott, és lehet, hogy az interneten nem fog tudni jól irodalmi témákba tudni keresni ez a gyerek azért, mert felismeri Csokonainak az arcképét, itt zárnám is a mondatom.
Legalább 1000 ilyen témát lehetne előhozni. Azért mondom, hogy kellene egy vízió, hova szeretnénk eljutni, és ezeket egyre inkább lebontani kisebb témákra, és akkor kiderül. De egyébként mindig ilyen adok-kapok, hogy most a gyereknek nincs érzelmi, hogy fogalmazod?
Érzelmi intelligencia.
Érzelmi intelligenciája, oké, de ez az iskolának a dolga, persze részben, de azért ennek a 90%-át a családból hozzák, hogy mindig visszaszoktuk dobni a labdát, akkor a család visszaadja, oké, de nálatok van 8 órán keresztül, mit csináltok, jó, tehát ez oda-vissza játék, azért kellene valakinek, valakiknek leülni, ott nagyon magas szinten szerintem bevonni azok, akik itt bemennek a 7. órába, és tényleg csinálják, ezt meg lehet csinálni, nem lehet megcsinálni, akár 5 éven keresztül ezen kotlani, hogy mit lehetne kihozni ebből, és akkor 5 éven keresztül, akkor jó, akkor csináljuk ezt, és akkor elkövetkezni 20 évre nagyjából ez az irányba kell, akkor majd módosítunk. De ez nincs meg, és ezt hiányolom, és majdnem egyedül vagyok, aki ezt így hiányolja, mert beszélgetünk, és akkor minden előjön, de ez a nagy vízió nem jön elő, hogy hogyan szeretnénk látni az oktatást, meg az egész országot egyébként 20 év múlva.
Júli?
Az jut eszembe, hogy egyetértek, és azt raknám még mellé, hogy viszont ha megnézzük mondjuk az elmúlt 15 évet, hogy mondjuk a NAT-ot hányszor írták újra, illetve mondjuk a tanárképzés hányszor lett átalakítva osztatlanról 3+2-esbe, szóval kicsit az is van, hogy mindig egy picit bele van nyúlva az oktatásügybe.
De lényeget nem változtatnak.
Lényeget nem, viszont nincsen egy ilyen koherencia, ugye most is be lett ígérve ez a pedagógus pályamodell, aztán már lehet hallani, hogy a tanárhiány miatt alacsonyabb végzettséggel is be lehet menni mondjuk oktatni, szóval hogy kicsit így sokat is lett piszkálva, és én azt gondolom, hogy jobban bele kéne vonni a pedagógus társadalmat. Persze. A szakmai egyeztetésekbe, több autonómia kellene a tanári közösségnek, és én nagyon kulcsnak látom az egészbe azt, hogy a tanári kar amik egy iskolába, mennyire tudja magát közösségként értelmezni, mennyire tudják a kollégák adott esetben egymást fejleszteni, szerintem most kb. Semennyire nem tudják, tehát egy ilyen magányos szélmalom harcban vannak a nagyon túlterhelt feladataikkal, és hogy ez szerintem nem jó, és én azt gondolom, hogy egy kulcs lehet abban, hogy Magyarországon minőségű legyen az oktatás, hogyha többen autonómiát kapnak az iskolák, illetve a tanári közösségek, és tudnak érdembe az aktuális, nem tudom, minisztérium erre dedikált szakértőivel, szakpolitikusaival mondjuk párbeszédbe kerülni, vagy a szakszervezetekkel. Ez ugye jelenleg totálisan hiányzik, ez a fajta diskurzus. Ugye a legutolsó NAT is nagyon gyorsan lett összerakva, ezt tudjuk, ugye.
Egyébként meg ez a gyorsasság és a nem hosszú távra tervezés, hát az egész életünk és az egész ország erről szól. Belenyúlunk egy kicsit, egy év múlva fogalmunk sincs, mi lesz 5 évre tervezni. Eleve ki van zárva, mert ha jön egy új kormány, vagy a régi beváltoztatások vannak, azok úgyis mást akarnak, tehát a folyamatosságot nem nagyon érzed, és egy egészen triviális példa jutott eszembe, itt van ez a kis telefonom, imádom, hogy állandóan újabb és újabb konfigurációkat küld rá a cég, véletlenül rányomok a frissítés gombra, már is más ikonok, betűtípusok, nem tudom, mik jelennek meg, és azt mondom, hagyjatok már békén, hát az időm egy részét azzal, arra kell fordítanom, hogy én megtanulom az újabb hülyeségeiteket, hagyjatok. Ha van értelme, akkor változtassatok, ha nincs értelme, ne változtassatok folyton csak azért, hogy megmutassátok nekem, hogy ti tudtok változtatni. Nem érdekel. És ez a fajta stabilitás, ez ebből is hiányzik, hogy mindig valaki kitalál valamit, valamit oda tesz, de nincs hosszú távú koncepciós, nincs értelme. Egy kicsit hadd kanyarodjak vissza, azt mondtad, hogy te nem bánod, ha csinálnak történelmi filmeket, belefér, és erről meg eszembe jutott, ha már a nagy beruházások, és azt mondta valamelyikőtök, hogy építhetnek stadionokat, az se érdekel, hogy valakivel sétáltam nemrég Szombathelyen, és elmentünk a Haladás stadion hátulja mögött, és meglepődve tapasztaltam, hogy az a zöld, amit odaépítettek a falakhoz, és amiről azt hittem, hogy ki fog hullani pillanatok alatt, az tényleg úgy kivirágzott, és normálisan néz ki, és mentem a Perintparton, és kicsit úgy elandalodtam, hogy ja, de szép ez a Perintparti sétány, és ez tulajdonképpen, hát nekem tetszik is ez a stadion így hátulról, és mondtam annak a kivesét, hát nekem tetszik is ez a stadion. Hát, hogy mondhatsz ilyet? Hát a Stadion Project, és nem tudom micsoda. Szóval furcsák ezek a...
Ez a stadion nem, tényleg nem néz ki.
És nézem, hát tényleg, elsétáltunk aztán elől is, és megnéztem azt a fasort, amit oda telepítettek, és akkor bekukucskáltam az üvegablakon, hogy milyen belül az a dizájn, és rájöttem, hogy igazából én meg tudnék békélni ezzel a stadionnal, önmagával építészetileg is meg tudnék békülni, ha nem az lenne, hogy csak erre volt pénz, másra meg nincs pénz.
Valaminek a szimbóluma lett az a stadion. Nyilván hát nem úgy... az építész tehet róla, meg nem a kivitelezők, meg nem is a tuják, amiket odaültettek.
Mert olyan kevés innovatív dolgot látsz Szombathelyen, amit építenének, és azt mondod, hogy na jó, erre költöttek azért pénzt, látszik rajta, hogy költöttek rá pénzt, és kinéz valahogy, máshogy néz ki, annyira ki vagy már erre éhezve, mert mindenhol csak azt látod, hogy a legminimálisabb dolgokból molyákolnak össze valamit, és próbálnak kihozni, eleve kevés rá költségvetés, de még abból is vagy ellopnak vagy elvonnak, mert időközben szűkíteni kellett, vagy nőnek iszonyúan az építőanyagárak, és ami kijön belőle, és erről a Tónival sokat beszélgettünk, az egy ilyen se igen, se nem kotyvalék, és nem jó. Jó, akkor váltsunk is témát, mert a pedagógus kérdést is most 20, közel fél órában megoldottuk. És azt mondtam, hogy vagy változnak az építőanyagárak, és akkor ebből át is mehetünk egy másik témába, ugye pedagógus sztrájk, de hát ennél még erősebb volt az utóbbi időben, és változatlanul minden erről szól a háborúról, ami itt van Európában, és itt van mellettünk. És ennek nagyon sok következménye van. Nem csak az, hogy újra kell gondolnunk a menekült kérdést, és hogy Szombathelyen járva én ennyi orosz szót, vagy ukrán szót, mert én nem tudom megkülönböztetni, nem hallottam, mint most, és fiatal emberek, nők, férfiak, tehát akikkel így nem találkozhattál, sejtett, hogy nagyon sok ukrán érkezhetett Magyarországra, és most segítünk nekik, és tényleg át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk eddig arról, hogy menekült és idegen országba érkező, és most mit gondolunk erről, és ennek van egy csomó gazdasági hatása, amit részben érzünk, és majd érezni fogunk hosszú időn keresztül. Tóni, ez a...
Igen, én vetettem
ezt. Így van, ez a te téma.
Azon egyszerűknál kifolyólag, hogy dolgozom egy ilyen építő ipari anyagárakon, és akkor ott az egyik megszólaló világosított arról fel, hát, hogy, az építő, hogy most nagyon drága, tehát mondott egy téglárat, ami pontosan duplája, mint tavaly ilyenkor volt, de valószínűleg ez még csak a kezdet, mert ugye a háborúnak a hatása még csak most érkezik majd el hozzánk, és mondott néhány példát, hogy lebombázták az egyik legnagyobb ukrán gipszkarton üzemet, az acélgyárakat, megállt a termelés az erdőkben, a fakitermelés, ugye a férfiak a fronton vannak, tehát az építő anyag hiányozni fog. A megemelkedett gázárak miatt tégla kiégetése, és azt hiszem háromszorosába kerül, tehát maga a gáz, és ez csak egy nagyon pici szelete annak a gazdasági hát, hogy válság talán nem, de annak a nehéz helyzetnek, ami a háború után lesz. Ez úgy néz ki, hogy volt két évünk a Covid-dal, és amikor már úgy gondoltuk, hogy jövünk ki belőle, jó, megúszunk, majd infláció 8-9% a felfut, és akkor majd szépen ez lesz. És egyelőre senki nem tudja, hogy mi lesz ennek a vége, az energiaárak, a gáz Oroszországból jön, nem jön, mi lesz Pakssal, ha megáll Paks, akkor nekünk ugye a termelés, a villamos termelés, tehát olyan hatásai lehetnek, gazdasági hatásai lehetnek ennek, nem is sejtjük még ezt, és erre úgy talán nem ártana, hogy legalább lélekbe felkészülni, hogy ez még csak most jön, és mit fogunk ezzel kezdeni, mit kezd ezzel a kormány, mit kezd ezzel az Európai Unió, mit kezd mi magunk ezzel az egész helyzettel, főleg, hogyha ez elhúzódik hosszú távon, ami nagyon könnyen lehetséges egyébként.
És milyen abszurd helyzetek állhatnak elő, mert pont arról beszéltünk, nem csak Magyarországon, hogy az oroszok hirtelen úgy döntöttek, hogy rúberért adják a gázt külföldre, és akkor mindenki áll és gondolkodik, hogy akkor most hogyan is?
Igen, elolvastam, és senki nem tudja pontosan, ez mit jelent, hogy rúberi, mindenki jó, és akkor oké, de ez mit jelent egyáltalán, rúberi fogják adni a gázt az ellenséges országoknak egyébként csak. Na most Magyarország történetesen annak számít, az egész Európai Unió annak
pont erre
számít.
Gondoltam, kik az ellenségek, NATO szövetségesek?
Megnevezték, tehát le van írva, hogy az Európai Unió, és akkor még körülbelül egy ilyen 10 ország fel van sorolva, aminek hát valószínűleg drágában fogják adni a gázt, de hát hogyha drágában adják a gázt, akkor valószínűleg az Európai Unió átáll majd másra, de addig is mi lesz, hogyan lesz, mi lesz a magyar rezsicsökkentéssel, nekünk ez a legfontosabb, hogy emberek halnak meg, de a rezsicsökkentésnek menni kell mindenképpen. Hát valószínűleg ez így kizökkenti az egész földrésznek a gazdaságát a helyre, de valószínűleg tehát a belpolitikát is átrendezi magát a narratívákat, amiről beszélünk. Tehát most valószínűleg olyan kérdésekre kell, igazi kérdésekre kell majd jó válaszokat adni, nem sokkal nehezebb lesz, mint álkérdésekre valamilyen válaszokat adni.
Júli?
Hát én azon gondolkodok, hogy mondjuk az elmúlt heteknek a történései, azok mondjuk milyen ilyen egyéni, ilyen cselekvési stratégiákat csináltak mondjuk a magyar családokba, de hogy most nem így általában, hanem mondjuk konkrét egy-egy család, mondjuk nem tudom, egy középosztálybeli család, akinek mondjuk van valamennyi felhalmozott tőkéje, vagy megtakarítása, hogy mondjuk hogy olyan reagál le egy ilyen szituációt. Én azt tudtuk, hogy az ingatlan árak ugye elkezdtek stagnálni értelemszerűen évelejétől, már volt egy ilyen bezuhanás, de most el tudom képzelni, hogy valakinél ez olyan stratégiaként csapódik le, hogy elkezdenek vidéki ingatlanokat nézni, tehát centrumoktól távolabb eső, mondjuk adott esetben valamekkora gazdálkodásra, bármint egy élelmiszertermelésre alkalmas földterületet vásárolni, és nyilván ez szűk társadalmi csoportoknak a kiváltsága, hogy mondjuk ilyen típusú középhosszú távra tekintő befektetéseket mondjuk megengedhetnek maguknak. Én egy konkrét példa jutott eszembe, amikor itt az árak emelkedéséről beszélünk, és nem ilyen energetikai példa jut eszembe, hanem nem csak Szombathely utcáin, hanem mondjuk, hogyha Budapestről induló Intercity-ken ülünk, amik mondjuk mennek tovább Grazba vagy Ljubljanába, akkor tényleg találkozunk mondjuk ukrán ajkú családokkal, vagy egyedülállókkal is adott esetben, és tényleg azt hiszem a múlt héten voltam a Keleti mellett egy pékségnek a büféjében, vásároltam egy szendvicset, és most már, tehát hogy emlékszem, hogy ősszel még egy szendvics ilyen mondjuk 500-600 forint volt, esetleg 700, hogyha több kamamversajt volt benne, vagy ilyesmi, de hogy most már ilyen 1000 forint egy szendvics a Keletinél, és Azért szerintem elég félelmetes, hogy mondjuk még, nem tudom, 3 évvel ezelőtt egy menüt ettél 1000 forintból, vagy kis túlzással, de hogy, tehát, hogy én az is ilyen kétségbe jött, hogy a magyar forint az olyan mértékben inflálódik el, hogy így nagyon a bőrünkön érezzük, hogy mennyivel keveset ér a fizetésünk, és ugye értelemszerűen, akik mondjuk nem tudom, közalkalmazottak, vagy valamilyen állami szférának a munkatársai, ők talán ezt még jobban megsínlik, de az biztos, hogy amit a Tóni felvázolt, hogy ezek az ilyen tova gyűrűző gazdasági hatások, ezek nagyon
még nem is sejtjük, hogy milyen. Nem is sejtjük meg,
és
hogy milyen.
És biztos, hogy bárki is lesz a kormányon április 3-át követően, de hogy biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő 2 évnek egy ilyen kulcskérdése lesz a magyar energiapolitikának az asztalra helyezése. Most, hogy ez nem tudom, megújuló irányban megy el, vagy, tehát hogy Paks egy értelemszerűen változatlanul működik, és ugye az ország, nem tudom, 1/3-ának energiaellátásáért ez az erőmű felel. A Paks 2 az ugye még, tehát hogy nagyon távoli még annak a beüzemelése. És hogy mondjuk kérdés, hogy tehát hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen asztalról lesöpört kérdés volt szerintem az energiapolitika, mert így hátra lehetett dölni, hogy hát itt van Paks 2, majd így, hát ez lesz a mi hosszú távú, vagy középhosszú távú megoldásunk, de most jól rávilágított az elmúlt másfél hónapnak a történése, hogy igenis ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell, mert nem lehet kiszolgáltatottnak lenni annak a tekintetében, hogy nagyon egy irányba mutatnak a mi energetikai nemzetközi kapcsolataink.
Egyébként én még az eddigi életemben nem emlékszem arra, hogy ennyire a saját bőrömön éreztem volna az inflációt. Tehát, hogy napról napra érzed. Tehát hallottunk róla, meg érzékeltük is egy-két hónap, vagy egy év tekintetében, hogy mekkora, de hogy most napról napra érzed, ez egészen furcsa, új dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 30-40 év legnagyobb inflációs dolga indult el most Magyarországon. Én legalábbis így érzem.
Nem. Tehát lehet, hogy úgy érzed, de azért, mert hozzá vagyunk szokva az 1-2%-os dolgokhoz. A 90-es évekkel a rendszerváltást követően ott 25-30%-ig felfutott.
Igen?
Csak a nagy
90-es
hív, a 90-es évek legelején ott nagyon-nagyon, tehát ott 20 fölül volt az infláció, most hát nem mondják pontos számot. Tehát az, ami most van, ennél is 2-3-szorosan
magasabb volt. Tóni, és ezt mi megírtuk a nyugaton?
Hát 90-es évek.
Meg kell írnunk.
Az biztos, csak ugye akkor az volt, hogy egy ilyen eufória volt az egész országon, és egy ilyen nem pénzügyi káosz, de egy ilyen irgalmatlan, rendezetlen vadkapitalizmus volt, és sok minden belefér csak embernek, akkor indultak a vállalkozások, a garázsboltok, minden akkor indult, de ez még ott a Kupa program, hogyha emlékeztek rá, meghirdetése Kupa program. Juli nem is élt még akkor, hogy meghirdetése előtt volt ilyen, amikor nagyon-nagyon.
És ki volt a másik úriember, a bajuszos, aki szabad idejébe verseket is szavalt? Tehát volt a Kupa program, és a másik gazdasági program, a megszorításos.
A Bokros?
Bokros Lajos, igen.
Őt is nagyon szerettük, igen. Mint tanárok.
Igen.
Rajtunk kezdtek.
Az biztos, hogy mondjuk ha 2010 utáni periódusra tekintünk, akkor Magyarországon az infláció az mesterségesen alacsonyan volt tartva. Szóval csomó ideig nem drágultak az élelmiszerek, és hát talán
mesterségesen 18... ez természetesen.
Hát az, hogy a magyar jegybank mondjuk milyen korrekciókat tesz.
Igen,
tehát,
igen. Hát az a dolga.
Hát ez a dolga, igen, és hogy szóval ez nem negatív folyamatként érzékelem, csak hogy abból a szempontból emelem ki, hogy optikailag mondjuk, ha 18-tól nézzük, akkor azért tényleg látjuk azt, hogy így elkezdtek tényleg az élelmiszerárak feljebb csúszni, mennyibe kerül egy, nem tudom, menüs ebéd például, ezeket így szerintem jól lehet érzékelni, hogy tudom, 2012-ben még 500 forint érettél a kínai büfébe, aztán 18-ba, nem tudom, 1200 forintból, és akkor most már gyakorlatilag 1500 forint alatt szerintem nagyon nehéz benűznöd, szóval, hogy így, de hogy valahol az már inkább 2000, és hogy szóval az biztos, hogy az elmúlt fél évben meg nagyon Tehát, hogy tehát én sem emlékszem.
Meg igazán az élelmiszerárakon mérjük, és azok nem 10%-kal mentek, tehát azért egy kicsit csalós.
Tudod, mi jutott eszembe, Tóni, hogy a rendszerváltás idején volt minden, és nagyobb infláció, nem emlékszünk. Ugye egy szerelem elején voltunk, igen, tehát igen, valami igen, olyan boldog eufóriában voltunk,
igen,
minden
és nem
megoldunk,
fel,
minden
és a
munkanélküliség
is iszonyú magas volt különben
akkor. De mondjuk a taxis blokkád az egy jó példa arra, hogy mondjuk hogyan szabadultak el a mondjuk ilyen esetben hát a taxis blokkád kapcsán ugye az üzemanyagárak. Tehát, hogy
hát liberalizálták a tanárakat.
De még akkor is volt bennünk egy kis lendület, hogy azért ezt is kisztel, de megoldjuk. És igen, és valószínű, hogy a lendület most valahogy úgy elfogyott az országból, tehát már nincs bennünk ez a megoldjuk. Tehát úgy, mintha lefáradt volna ez az ország, de akkor rögtön át is térhetünk. Tehát, hogy sokat beszélgettünk arról itt is, hogy lehet-e valami olyan, ami ezt a nagyon jól bebetonozott magyar kormányt meg tudja rendíteni. És Tóni, neked mindig az volt az alapelved, hogy igazából egy dolog tudja megrendíteni, ha az emberek rosszabbul élnek, mint annak előtte. És most lehet, hogy tulajdonképpen a magyar kormánynak a felhatóságán kívül, vagy nem az ő hibájából, mert ehhez hozzá járulhatott a COVID, az ukrán háború és nagyon sok minden, tényleg megtörténhet, hogy az emberek rosszabbul élnek, mint annak előtte.
Az biztos, csak ugye az emberekben van egy ilyen biztonságérzet iránt egy nagyon-nagyon erős vágy, és akkor rúgsz fel valamit, hogyha tudod, hogy az a, tehát hogy egy biztonságos révbe érsz. És most ezt nem tudom, hogy mennyire van bent ez az országban. De általában az van, hogy ha háborús helyzet van, vagy nehéz helyzet van, akkor az emberek nehezebben váltanak. Mert van egy rossz dolog, és oké, nem szeretem, 1 millió hibája van, felrugom, de ami jön, hogy az biztos, hogy jobb lesz.
Milyen furcsa, mert a párkapcsolatokra meg nem jellemző. Az utóbbi időben a COVID és ennek a helyzetnek a hatására annyi párkapcsolat felbomlását látom. Tehát a közvetlen mikrokörnyezetedben ezt nem csinálod, nem tudsz abba kapaszkodni, hogy ezt már megszoktad.
Is benne van
igen,
azért ez szerintem.
De a kormánnyal kapcsolatban igen. És akkor ugye? Most...
Igen, amíg ez jutott eszembe, ez a nem is tudom metaforához, ha már bejött ez a, nem tudom, egyelő vagy nem egyelő felek valameddig tartó kapcsolata, hogy ez szerintem attól függ, hogy mennyire vagy gazdaságilag kitett helyzetben, legyen szó párkapcsolatról, vagy legyen szó magyar állampolgárról, aki arról dönt. De az biztos, hogy mondjuk az ellenzéki tömb, mint koalíciós kormány, az szerintem nagyobb ilyen rizikófaktort jelent, ez a jártutat járatlanért el ne hagy elvben, amit most te mondtál. Az, hogyha az alternatíva egy koalíciós, ráadásul sokszereplős, hadszereplős kormányzat volna, az egy elég nehéz pálya. Tehát ez biztos.
Akkor beszéljünk e kapcsán, elérkeztünk a te civil működésedhez. Ugye te az A-hangnál dolgozol, amelyik a magyar választások tisztaságán és szervezésén dolgozik. Mondjál akkor pár mondatot erről a szervezetről, és akkor beszélj egy kicsit arról, hogy most ti ott az A-hangnál szerintetek mi a legfontosabb, és mit csináltok?
Ugye az A-hang alapvetően egy petíciógyűjtő platform, ami arra szolgál, hogy mondjuk magyar állampolgárok adott esetben helyi ügyeket tudjanak artikulálni, és ehhez digitális elektronikus eszközöket használjanak. Innen lehet sokaknak ismerős az a hang, tényleg így a petíciók kapcsán, ami talán még fontosan, vagy idevág előzményként, hogy az a hang akár a legutóbbi főpolgármester választásba, illetve az őszi, mert hogy 21 őszén, ugye az előválasztásba a technikai feltételét adta annak, hogy az ellenzéki előválasztás megvalósuljon, és jelen esetben több civil szervezettel együttműködve a civil kollégium alapítvánnyal, illetve a Társaság Szabadságjogokért TASZ-szal, illetve a Politikál Kapitállal. Ez a 4 szervezet, ez a hanggal közösen csinál egy kezdeményezést, aminek az a neve, hogy Tiszta Szavazás. Ez egy olyan részben kampány is, illetve vannak ilyen köztéri terepmunkához kapcsolódó ilyen aktivista elemei is, önkénteseknek a koordinációja. Igazából azzal foglalkozunk, hangsúlyosan párt semlegesen, tehát mi nem agitálunk
pont
senkit
mondtam.
Arra,
ti
hogy...
Pont most akkor ellenzéki csoportosulás?
Nem, ez hangsúlyosan párt semleges, mert hogy az a mi tevékenységünknek a fókusza a tiszta szavazásban, hogy hogyan lehet választási csalásokat kiszűrni. Ezen belül hangsúlyos az, hogy a szavazatvásárlásnak a illegális intézményét hogyan lehet visszaszorítani. Értelemszerűen az országban vannak olyan megyék vagy régiók, amik jobban kitettek ennek. Nem meglepő, hogyha, tehát hogy nyilvánvalóan a lakhatási viszonyok, a jövedelmi viszonyok, az, hogy mekkora a munkanélküliség rát, a közmunka, a lakosság etnikai összetétele, az iskolázottság, tehát ezek az adatok, ezek mondjuk kiadják azt, hogy mondjuk melyek azok a, teszem azt, fertőzött körzetek, ahol kitebbek az emberek, hogy mondjuk teszem azt, nyílt szavazásra legyenek kényszerítve, ez ugye azt jelenti, hogy ugye a magyar választási rendszernek az alapelv, vagy titkos a választás, és a te egyéni döntésed, hogy az X-et hova fogod behúzni, és nagyon sokfajta ilyen csalási forma van, az egyik legegyszerűbb formája, mondjuk egy kis települést, ha elképzelünk, hogy mondjuk nem a szavazófülkében történik az X-nek a behúzása, hanem adott esetben a szavazatszámláló bizottság tagja előtt.
Volt ilyenre példa, Júli?
Hát ha néztek mondjuk átlátszó.hu-s anyagokat, akkor Észak-Kelet Magyarországról mondjuk 2014-től kezdve mondjuk elég sok ilyen videóriport készült arról, hogy mondjuk teszem azt, még a közmunka programmal összefüggésben ez egy létező jelenség, hogy nyilvánvalóan mondjuk van egy adott esetben független polgármester, aki nyilvánvalóan dönt arról, hogy kinek lesz a következő ciklusban közmunkája, vagy nem. És adott esetben, tehát minden olyan dolog csalásnak minősül, amikor mi valakit arra kényszerítünk, hogy ne szabad akaratából döntsön, hogy hova szeretne szavazni, hanem valamilyen nyomásgyakorlást helyezünk rá, hogy elveszíti az állását, hogy bizonyos dolgokban nem részesül. Egy másik formája ennek ugye szavazatvásárlás, ami vagy pénzért cserébe történhet, most ezek ilyen 2000-5000 forint körül van a tarifája.
Azt akartam kérdezni, mennyi az árfolyam.
Igen, de lehet ugye élelmiszerrel is, tehát hogy különböző dolgokkal. Amúgy a szervezetek, amiket felsoroltam, rendelkeznek előzetes tapasztalattal, a CK, a Civil Kollégium Alapítvány, még az utolsó önkormányzati választáson a 8. kerületben élt hasonló terep munkával, ennek volt látható része, tehát köztéren pultoztak, és ne add el a szavazatod üzenettel, hát világosítottak fel állampolgárokat arról, hogy ez az állampolgár szempontjából is büntetőjogi következményeket tud magára vonni, tehát nem csak arról van szó, hogy aki megveszi mondjuk a szavazatodat 5000 forintért, ő is egyébként akár 3 év börtönbüntetéssel sújtható vétséget követel.
Tényleg van egy ilyen, hogyha neked fizetnek a szavazatodért, akkor igen. Van egy, tehát hogy ez egy büntetőjogi kategória?
Igen, tehát hogyha te eladod a szavazatodat, az is büntethető. És a mondjuk Józsefvárosban, amikor ők dolgoztak, ugye hát 19-ben volt az utolsó önkormányzati választás, ugye akkor nyerte meg a Pikó 8. kerületbe a polgármesteri pozíciót, hogy mondjuk ott annyira nyíltan ment a szavazatvásárlás, hogy a szavazatvásárlók csak bementek egy-egy tömbházba, így elrikantották magukat, hogy gyertek, nem tudom, 5000-et adunk a szavazatokatokért, és hogy erre építettek fel helyükbe egy kampányt, amelynek tényleg volt egy ilyen köztéri pultozós része, hogy egyáltalán elmondták, hogy ez nem oké, hogy így lemondasz a te politikai jogodról, hogy véleményt alkoss, és nagyon, volt egy riport, amiben valaki azt hangsúlyozta, nekem nagyon tetszett, hogy ha eladod 5000 forintra ért a te szavazatodat, ha azt lebontjuk 4 év 365 nappal, akkor nem is tudom, 60 forint, tehát egy ilyen nagyon kevés pénzért, és én teljesen értem azt, hogy az 5000 forint valakinek egy bevásárlás
jelen. Pontosan, ezt akartam, biztos attól is függ, hogy ki mennyire van szorult helyzetben, igen, és azt mondja, hogy mit tudok én értékesíteni. Igen. Hát nem a vesémet adom el, meg igen. A májamat, hanem a szavazatomat.
Igen.
Illetve azt akartam mondani, hogy lehet azt, tehát aki eladta 5000 forintért, hogy tudta azt ellenőrizni, hogy kire szavaznak? Tehát oda vitte tömegesen őket, és nézte, hogy...
Ennek több formája van. Az egyik az, hogy lefotózod a fülkébe, hogy kire szavaztál. Egyébként, hogyha valakit ilyenre kényszerítenek, akár, nem tudom, bárki főnöke, vagy ha szavazatvásárlásról van szó, akkor mindig meg tudod tenni, hogyha lefotózod a szavazólapodat, akkor még tudsz ugye egyébként újat is kérni, mert ronthatsz amúgy a szavazókörbe.
Pont ez jutott eszembe, ezt ki lehet játszani?
Ezt ki lehet játszani, a másik...
Mert vagy elrontod az egészet, mielőtt bedobnád, hogy érvénytelen legyen.
Igen, érvénytelen. Ugye hát akkor ugye nem tudtad annyira politikai akaratodat kifejezni, és van egy forma, amit nem tudom, hogy a nézők mennyire ismernek, ezt úgy hívják, hogy láncszavazás. Ez, elmondjam röviden, hogy mit jelent.
Igen, ha már belemélyedtünk ezek.
Ez annyit tesz, hogy bemegy egy állampolgár a szavazókörbe, ki felveszi a a lapot, bemegy a fülkébe, de nem X-el, hanem elrakja mondjuk a kabátjába ezt a papírlapot, és az üres borítékot dobja az urnába. Így kikerül egy üres szavazólap. Egyébként ez lopásnak minősül, mert a szavazólap a magyar állam tulajdona. Kiviszi, és akkor mondjuk kint várja őt valaki, és az ő szeme előtt kerül az X a megfelelő helyre, és akkor egy következő embernek odaadja ezt az X-es lapot, visszamegy a szavazókörbe, és a következő az dobja be az urnába, és kicsempész egy újabb szűzlapot. Tehát, hogy így, ilyen
és
módon...
És az utolsó akkor hogy tudja bedobni?
Hát az utolsó, meg az első ugye értelemszerűen elesik, viszont így monitorozva lesz, mondjuk nem tudom, teszem azt 70 ember, vagy X ember, hogy...
Értem, tehát nyertél 68 szavazatot, elvesztettél kettőt.
Igen, de, szóval, hogy ez is egy csalási forma, amire még esetleg akár... Tehát az van, hogy mi állampolgárként... Hogyha bármilyen szabálytalanságra felfigyelünk egy szavazókörbe, tehát látjuk, hogy valaki mondjuk nyílt szavazásra kényszerít valakit, vagy mondjuk olyat veszünk észre akár szavazatszámlálóként, hogy mondjuk egy, nem tudom, mondjuk egy férfi már harmadszorra kísér be egy idős nénit, hogy ő még mindig az unokája és a néni gyengénlátó. Tehát, hogy szóval mondjuk ez is egy csalási forma.
Vagy ha látunk, hogy valaki az udvaron töltöget ki papírokat, vagy...
Igen, vagy a közeli közparkba... több választópolgár oda megy, és pénzcsere történik, vagy mondjuk a szavazat, vagy az állampolgár utaztatása a szavazó körhöz 9 fő fölött illegális. Tehát szintén büntetőjogi kategóriába esik. Tehát, hogyha mikrobuszoknál nagyobb, nem tudom, 30-50 fős buszokkal, vagy akár egy mikrobusz 9 fővel már 6-szorra fordul a szavazókörnél, ez erősen a csalásnak az esetőséget.
Ugye erről mindig beszélnek, mint egy ilyen urbánus legenda, vagy magyar legenda az utaztató szavazók, mert ide utaztattak, mert oda utaztattak. Nem tudom, hogy egy konkrétan történt-e már ilyen tettenérés, vagy felelősségre vonás utaztatás körébe. Te tudsz ilyet, hát, vagy erről csak beszélünk?
Észak-kelet magyarországi megyékbe, pont Kárpátalja közelségébe, ez egy visszatérő jelenség, hogy mondjuk kettős állampolgársággal rendelkező, adott esetben magyarul nem is beszélő emberek szavaznak a környéken lévő kis településeken. Tényleg az Átlátszónak van egy riportja, amit azt hiszem 14-ben csináltak, azt ajánlom ebbe a témába, illetve még azt fontos elmondanom, hogy akinek ez feltelkeltette az érdeklődését, a tisztaszavazás.hu-n így össze vannak ezek a csalási formák foglalva, és igazából szerintem talán a példákból is kirajzolódott, hogy egy csalásnak így nincsen színe, szóval, hogy minket nem az érdekel, hogy melyik párt csal, hanem bárki, hogyha ilyen típusú aktivitást végez, akkor egyrészt azt a helyi választási bizottság felé tudunk bejelentést tenni, az egy külön kategória, és egy erősebb kategória, hogyha a rendőrség felé teszünk feljelentést. Itt felmerülhet a kérdés, hogy nem biztos, hogy egy állampolgár ezzel akar bajlódni, vagy foglalkozni, és nekik javaslom, hogyha mégis valami furcsaságot látnának, hogy a Társaság a Szabadságjogokért TASZ, nekik lesz egy ilyen forró drót telefonszámuk, és ők jogi segítségnyújtást adnak a választás napján, akár a választás napja előtt is hívhatók, hogyha valami általán felsorolt példákhoz hasonlót észlelnek, mondjuk egy szavazókör környékén, és egy utolsó példa még eszembe jutott, hogy ugye a kampánycsendnek a fogalma, ez nagyon átalakult a, nem tudom, minket körbevevő technológiai.
Időben,
tehát az internet kapcsán ugye értelemszerűen ez nehezen kontrollálható, és gyakorlatilag az, ami maradt a kampánycsend intézményéből, az, hogy az adott szavazókörnek a 150 méteres sugarú körében ott nem lehet már a választás napján plakátolni, se pultozni, és hogyha mondjuk mi ilyet veszünk észre, az szintén ez egy illegális tevékenységnek számít.
Azért emlékeztek arra, hogy a szavazás előtti, most nem jutott, mit mondtál, mi a kampánycsend, hogy volt olyan, ami internetes hírportál működésünk időszakában, mikor a címlapról el kellett távolítani minden, tehát 3 nappal előtte már el kellett távolítani minden olyan cikket és témát, ami a szavazással kapcsolatban hozható, vagy politikai jelentéstartalma volt. Hát kemény meló volt, és küzdöttél nagyon, hogy minden akkor rendben legyen, és ne úgy legyen, és már nem jelenhetett meg politikai hirdetés, stb., és ezt már az előző választáson elengedték, és maradt ez a névleges valami, hogy a választókörzetek 150 méteres körzetében nem lehet politikai agitációt végezni semmilyen módon. Toni, tiéd az utolsó kérdés joga.
Én kérdezek valakit?
Ha akarsz, ha nem, akkor nem kell.
Én nem akarok semmit kérdezni. Szerintem lejjebb. Nem járt le az időnk? Szerintem
is. Jó. És ha már ez, tehát egyrészt köszönjük Julinak, hogy ezt elmondta, számomra is érdekes dolgok voltak.
Még annyi, hogy Vasmegyében itt, tehát én soha, tehát jártam szavazni, hogy én nem nagyon láttam semmi olyan, ami nekem gyanús lett volna, soha, tehát ez jellemző itt
egyébként
is, hogy történt.
A Dunántúlon kevesebb ilyen fertőzött környezetet azonosítottunk. Egyébként, amit még az előbb felsorolt ilyen demográfiai adatokon, vagy ilyen jövedelmi viszonyokon túl lehet mondani, ugye a választási statisztikák, ezek a választás.hu-n lekérhetők, ugye ezek közérdekű adatok, és mondjuk az lehet még izgalmas adat, hogy mondjuk hol volt kimagaslóan magas a választási részvétel, tehát ilyen 70% fölötti számokra kell gondolni, vagy 75% fölötti számokra, illetve mondjuk hol volt párhuzamosan mondjuk kiemelkedően magas az egy azon pártra leadott szavazatoknak a száma. Tehát hogy ez is lehet egy ilyen gyanús adat, de a Dunántúl az amúgy, most nem fogok lokációkat mondani, de hogy tehát én sem Vas megyében foglalkozok a tiszta szavazás projekttel. Itt alapvetően az AHANG-nak van egy, ugye a 20K meg a Számoljunk Együtt toborzott szavazatszámlálókat a szavazókörökbe, mint delegáltak, és adott esetben ezzel kapcsolatban végeztünk támogató munkát, nem tudom, nyomtaste is terjesztést lehet itt megnevezni, vagy adott esetben, hogy mondjuk sofőröket kerítünk azoknak a mondjuk Budapestről Vas megyébe érkező szavazatszámlálóknak, hogy eljussanak a választás napján, de az én tiszta szavazásos aktivitásom is a szomszédozzal a megyéhez fog majd kapcsolódni. Tehát hát ennek Vas megye nem olyan kitett.
Végül is örülhetünk.
Ennek örülhetünk.
És ha már a választásoknál tartunk, akkor feltétlenül meg kell említenem nektek, hogy jövő hét elején zajlik majd a Nyugatnak az élő választási műsora. Ez azt jelenti, hogy Vas megye mind a három választókörzetének a képviselőjelöltjeit, vagyis akik vállalták ezt a vitát, ide a stúdióba várjuk. Hétfőn 6 órától Körmend és környékének a képviselőjelöltjei lesznek a vendégeink. Kedden Sárvár és környékének a képviselőjelöltjei szintén 6 órától, és csütörtökön Szombathely és környékének a képviselőjelöltjeivel zárjuk.
Ez biztos, hogy így van?
Nem, Tóni. Nem Körmenddel kezdünk?
Nem, mint hogyha csütörtökön én lennék, és Körmenddel lenne.
Te? És akkor mikor van Szombathely? Hát
én úgy emlékszem, kedden, de majd
Tisztelt Nyugat podcast hallgatók kénytelenek lesznek megnézni az erről szóló cikkeinket. Hogy is van akkor?
Nem akarok, ugye, mert ezzel most egyébként
nincs itt Szilágyi József, aki ezt elmondaná nekünk.
Ezt megkérdettük annak idén, és nem változott.
A jövő héten mindhárom országos egyéni választókerületben meghívottál.
Emlékeim szerint hétfőn, szerdán és csütörtökön.
Akkor hétfőn, szerdán és csütörtökön. Igazad van, Toni. Maradjunk abban, hogy hétfő a Körmend, este 6-kor. Körmend és környéke. Be egyetértünk?
Nem mondjuk
akkor
semmit.
Akkor Sárvár és környéke.
Igen, úgy emlékszem.
Jó, akkor most változtatok, rájöttem. Ez nagyon titokzatosság. Egyébként olyan fáradtak vagyunk, alig élünk, de ezt látják. De kihúzzuk. Nem könnyű Vas megye első számú információ forrásának lenni ilyen anyagi feltételek mellett, úgyhogy támogassatok bennünket, ennyit tudok mondani. Visszatérve a dologra, valószínű Tóni ketten így összehoztuk, tehát Sárvár és környéke este 6-kor hétfőn, szerdán Szombathely és környéke este 6-kor, és csütörtökön Körmend és környéke este 6-kor itt élőben a stúdióban.
Ha nem jön, akkor elnézést. De én ugyanis.
Most kérünk elnézést mindenért. Szóval várunk ide benneteket, mert azt hiszem érdekes beszélgetések lesznek. Próbálunk kitörni a megszokott keretekből, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tanultak be a képviselők, és mit tudnak szépen felmondani papírból, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen emberek ők, miért választották a politikát, és mit gondolnak Magyarország meg a világ legfontosabb közéleti kérdéseiről. Úgyhogy gyertek velünk. Ezt az adást pedig visszanézhettétek a YouTube csatornánkon, hamarosan oda felkerül, illetve a Nyugat oldalán is megjelenik majd. Salamon Julinak köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást.
És egy nagyon érdekes téma még eszembe jutott, lehet, hogy cikkbe vagy podcastben megvalósítjuk. Nagyon érdekes számomra, hogy vizuálisan Ukrajna hogy kommunikálja ezt a háborút. Valami fantasztikus vizuális megjelenési formákat és közvetítést látunk, azt hiszem nagyon profin. Tehát az utóbbi idők egyik leghatásosabb fotója, amit én láttam, a Klitschko testvérekről volt szó, elől ment az egyik Klitschko, aki Kijev polgármestere, mögötte a testvére, ugye híres boxoló, és még valaki, és valami olyan erőt sugárzó, fantasztikus kép volt, pláne ha tudjuk a hátterét, hogy ugye a Klitschko testvér hazament, valahol Amerikában lakott, hogy részt vegyen a háborúba, és a testvérével együtt védjék Kijevet. Tehát ha van valami hősies módon, és jól vizuálisan megfogalmazott dolog, de jár nekik, azt hiszem, nem erről van szó, jól csinálják. Tehát erről érdemes
lenne. Következő podcastban.
Igen, erről egyet beszélgetni.
Nekem itt lenne vitám, erről nem most fejezni.
Hát. Hát. Majd akkor... Lehet, hogy ezt a témát folytatnunk
igen,
kell.
Igen.
Minden esetre menjetek el szavazni. Majd április 3-án is hallgassátok a mély választási vitaműsorunkat a hét elején. Józing Tóninak is köszönöm. Roznád Gyöngyit hallottátok műsorvezetőként. Sziasztok!